és tudunk sokkal hatékonyabbak lenni. De kétségkívül munkanélkül nem megy. Képzeljétek el, egyébként Kahnemannak a kutatása ez, a következőre volt kíváncsi. A legsikeresebb személyek, akármilyen témában is voltak sikeresek, mennyi ideig gyakoroltak, hogy olyan sikeresek legyenek? A válasz így szól, lehettek zenészek, sportolók, művészek, akárkik. A válasz így szól, minimum 10 év, minimum heti 60 óra. Há, azért ez nem kevés. Tehát 15 perc nem hosszú idő. Két szék, papír, toll, ennyi. És több mint 50% az esély a magától történő változásra, amibe persze bele kell állnunk. Oké. Egy érdekes előadást hallgattam, aminek a következő volt a vége, csak a végét akarom mondani. A kutató a következőre volt kíváncsi, itt vagyok az én képnél még mindig. A legtöbb ember miért csal, ha csal? És miért nem csal, ha nem csal? A következő derült ki, ez az ő kutatási eredménye. A legtöbb ember akkor és annyit csal, amennyi még belefér neki ahhoz, hogy magát jó embernek tartsa. Vagyis, hogy az önmagamról alkotott képhez ragaszkodok, senki nem szereti magát egy gazembernek tartani. Egy kisebbség van így, de az ritka. A többség magára mégiscsak szívesen gondol úgy, hogy na. De a kutatásból a következő derült ki, mondanám néhány elemét, hogy micsoda döbbenetes ereje van annak, hogy nem a realitás számít, nem elsősorban elvek, hanem az önmagamról alkotott képhez való ragaszkodás. Az derül ki, hogyha a kutatók a következő egyszerű dolgot csinálják, tudjátok mit, vegyetek most elő papírt, és lenne 10 egyszerű kérdésem. És válaszoljatok, 10 kérdés, 10 válasz. Utána megmondom nektek a helyes válaszokat, ti ellenőrizzétek magatokat, majd pedig ezt a papírt nyugodtan tépjétek szét, és erre az asztalra már csak annyit hozzatok ki egy kicsi papírt, hogy hány helyes válaszotok volt. A kutatásból az derül ki, hogy amikor van esélyünk arra, hogy egyáltalán ne bukjunk le, már pedig itt nem fogunk tudni lebukni, mert saját magunk, akkor a többség csal. Nem sokat, de keveset igen. A többség keveset csal, mégpedig azért, mert az a kis csalás belefér az önmagunkról alkotott képbe. Ez az első eredmény. A második, ugye, elkezdte a kutató cifrázni ezt a helyzetet. Azt mondta, nézzük meg, mi történik akkor, hogyha az a 10 kérdés a 10 parancsolat. Hozzátette, hogy hát a 10 parancsolatot a többség nem tudja leírni, még úgy hozzávetőleg se, de minden esetre ez azért jó, mert biztos, hogy teli találatos kevés lesz, tehát általában a zavar az biztosított. A következő derült ki, ha a 10 parancsolatnál ellenőrizhetem saját magamat, érdekes módon a többség nem csal. Ugye a kutató következtetés az, hogy amikor az erkölcsi elvekre történik utalás, márpedig ha pont ez a feladat, akkor nem tudunk elmenekülni az elől, hogy léteznek ilyesmik, az egy kicsit kordában tart minket. Ugyanis nem tudunk olyan jó ízűen vakok lenni. Hiszen pont a 10 parancsolatot próbáljuk meg fölidézni. Nagyon nehéz úgy tenni, mint hogyha valami moralitás nem létezne a Földön. Ezért ott a többség egyáltalán nem csal. Ezután a következő csinálta a kutató, hogy egy kollégiumi hűtőszekrénybe elhelyezett 6 Coca-Colát. Tényleg így van a kutatásban, ezt nézzétek el nekem. És arra volt kíváncsi, hogy milyen sebességgel tűnnek el a névtelen kólák. A névtelen kólák általában egy napon belül eltűnnek. Hogyha a kólás dobozon név van, akkor nem tűnik el olyan gyorsan. Ebből az a következtetés derült ki, hogy minél személyesebb valami, annál kevésbé érzünk késztetést a csalásra, vagyis érezzük azt, hogy itt mégiscsak egy nagyon konkrét valakit kellene becsapnunk, vagy egy nagyon konkrét valakitől, akit ismerünk, kellene ellopnunk valamit. Az nem esik jól. De céges papírra fénymásolni, az nem okoz gondot. Ezt azért mondom, ezt annyit derülök, mert néha, amikor előkerülnek ez, hogy mi lopás, meg mi nem, akkor általában ez a tan példám, hogy például céges papírra fénymásolni, majd hazavinni, mert ez a tied, az például lopás. És mikor ezt elmondom egy vasárnap, akkor néhány hónapon keresztül ezt szokták is gyónni, hogy céges papírra... akkor tudom, hogy ott volt azon a misén, és a... De ez a kis zsebkutatás azt bizonyítja, hogy ez körülbelül 2-3 hónapig tart, és utána feledésbe merül. A céges papírral fénymásoltam, hogy ezt meg kellene, vagy nem kellene. Mindegy. Tehát minél személytelenebb az, ahogyan erkölcstelen vagyok, annál elfogadhatóbb az önmagamról alkotott kép szempontjából. Ha belenézek a tükörbe, és azt mondtam, halomba feküdtek az A4-es lapok. Szinte, mint a mesében kiáltozták, másolj rám, másolj rám! Különben itt porosodok. Hát szinte ez egy megmentő gesztus volt a részemről, ahogyan végre a rendeltetésére számva használtam őt, és átélhette, hogy így a teremtésnek hasznosabb tagja lett. Ez tulajdonképpen az önmagunkról alkotott kép szempontjából egész jól elviselhető. De mondjuk mellettem ül a munkatársam, vagy a barátom, és ott van egy A4-es papír előtt, és nekem kéne, azért ötször meggondolom, hogy azt onnan elveszem-e. Mert az mondjuk az övé. Vagy legalábbis ott van előtte. Tehát milyen érdekes, hogy az önmagunkról alkotott képbe most így hangsúlyozom ezt, a személytelen bűnözés belefér. És ha most megnézzük a 21. századot, tulajdonképpen rengeteg személytelen stikli történik, ami azért történhet többek között, mert a magunkról alkotott képpel az nem kezd el kiabálni. Tehát minél személytelenebbé tesszük a viszonyainkat, annál erkölcstelenebbé válhatunk, mert egyszerűen nem szembesülünk azzal, hogy itt a döntéseink személyeket érintenek. Hely. A kutató tovább nézte a jelenséget, hogy van, hogy mi fér bele és mi nem. Minél inkább az erkölcsre teszünk utalást, hogy egyáltalán ez létezik, nem fér bele. Ha személytelen, nagyon is belefér. Azt csinálta, ez már igazán jó pofa, hogy két egyetem diákjait összeeresztette. Itt van a piros egyetem, és itt van a kék egyetem. És azt kérte tőlük, hogy egyetemi trikóba menjenek, vagy pólóba, vagy cuccba, hogy lehessen látni, hogy ők a piros, ők voltak az előbb a piros. Jó, ők a piros, ők meg a kék egyetem, hogy ez nyilvánvaló legyen. Igen ám, de a kék egyetem egyik hallgatója egy beépített ember volt. A feladat elég bonyolult volt ahhoz, hogy legalább fél óra kellett a megoldásához. Igen ám, de a kék egyetem egyik látványosan kék cuccba lévő hallgatója 10 perc után fölállt, és azt mondta, kész vagyok, és lerakta, névtelenül, tehát ellenőrzés nincs, és kiment. Mit gondoltok, mi történt? Az történt, hogy a kékek egyszer csak úgy vették ezt, hogy tulajdonképpen nekünk kékeknek ezt lehet. hogy hát már valaki közülünk egy kék kiment és lerakta a lapot. Tehát úgy látszik, hogy ez oké. Ezért a kékek, anélkül, hogy nyilvánvalóan képesek voltak volna annyi idő alatt megcsinálni a feladatot, elkezdték beadni a feladatot, mégpedig azért, mert ez az ő közös moráljukhoz hozzátartozott. Nem kezdte ki az önmagukra alkotott képet, hiszen egy másik kék is csinálta. Tovább tudjátok ezt gondolni? Annak örülök. Milyen hatást gyakorolt a pirosakra? Látványosan ők kékek, mi meg pirosak vagyunk. Az első körben azt a hatást gyakorolta, egészségedre, hogy a pirosak azt mondták, na mi nem vagyunk kékek. Ez nyilvánvaló, hogy ennyi idő alatt nem lehetett megcsinálni, mi mások vagyunk. És a kékek elkezdték nem idő előtt beadni a papírjaikat. Igen, köszönöm. De jó, hogy legalább ti figyeltek. Vagyis amikor az önmagunkról alkotott képről beszélek, akkor ez a kép nem csak egy individuális kép, hanem a társas önazonosságunk is működik. És hogyha megszoktuk, hogy valamit nekünk lehet, akkor ez már nem kezdi ki az önmagunkról alkotott képet. Ezért minden további nélkül meg fogjuk csinálni. Ha az emberi természetet nézzük, akkor tulajdonképpen döbbenetes. Néztem, talán ti is szoktátok nézni, on the spot. Ugye a diktatúra, nem is tudom, hogy van gyermekei, vagy hogy. Most kambodzsai népírtás. Hogy ha jól emlékszem, ennek az országnak az egyharmadát gyilkolták le. Ha jól emlékszem. Bólogattok, hogy a jó. Hát erre azt mondjuk innen messziről, hogy de ez hogy képzelhető el? De ez, hogy volt ez lehetséges? Hát ez hogy nem szólt? Hogy? Ez hogy? Hát ez elképzelhetetlen. Igen ám, de hogyha mi vagyunk a pirosak, kékek, sárgák, zöldek, tök mindegy, és elkezdünk csinálni valamit, és azt mondjuk, hogy nekünk ezt lehet, nem kezdi ki az önmagunkról alkotott képet. Mikor a teológián gyóntatást tanultam, akkor tulajdonképpen ezekről sosem esett szó. De mikor elkezdtem lélektani szakirodalmat olvasni, egyszer csak egy döbbenetes mondatot olvastam 50 évvel ezelőtt már. A mondat így szólt, az embernek nem akkor van bűntudata, amikor bűnt követel, hanem akkor, amikor valami kikezdi az önmagáról alkotott pozitív képét. Ugye ez két dolgot is jelent. Az egyik, hogy milyen a képem önmagamról, mi az, ami nekem belefér, és mi az, ami nem. A másik, hogy egyébként ez hogy viszonyul ahhoz, hogy ez helyese vagy nem, rendese vagy nem. És az az érdekes, hogy amiről megint csak azt látjuk, hogy amiről a lélektan már 50 évvel ezelőtt nagyon világos mondatokat mondott, hogy nem a bűn és a bűntudat vannak szoros viszonyban egymással, hanem az önmagamról alkotott kép és a bűntudat vannak szoros viszonyban egymással. Emlékeztek, talán volt egy... Akkor ez egy drámai film volt, legalábbis számomra egy dokumentumfilm. Egy tartótisztről. A tartótiszt egyházi személyeket figyelt és figyeltetett meg évtizedeken keresztül. Lehetetlenített el és nyomorított meg, és ezt egy dokumentumfilm. És ez megy egy órán keresztül, hogy ez hogy volt és mint volt, és szembesítették őt papokkal. Volt püspök is köztük. És az egy óra végén a riporter megkérdezte ezt az embert, hogy hát most tulajdonképpen azóta már eltelt egy pár évtized, hogy tulajdonképpen hogy gondol ön most a maga tevékenységére? Hogy 30 évet az életéből arra áldozott, hogy tudom én, papi személyeket figyeljen meg, és lehetetlenítsen el, és jelentsen róluk, és azért, mert nem tudom, gyerekekkel kirándultak, és a többi. Volt ennek értelme? Kérdezi a riporter. És az ember egy óra elgondolkozik, és azt mondja, tulajdonképpen nem sok. Azért az megrendítő, amikor valaki az életére visszanéz, és egy csomó szembesítés nyilván ide vezetett, hogy azt mondja, hogy nem, ennek az egésznek így nem is volt értelme. És hogy ez minden további nélkül megtörténhet. A népirtások, az embertelenség és a többi, mert nem kezdi ki a magamról alkotott képet. És ezért mekkora jelentőség, most visszatérnék ide, hogy mikor ezt mondjuk, hogy hú, hogy próbálunk rendesek vagy tisztességesek, bár erről a témáról kevesebbet szoktunk beszélni, hogy akkor ennek milyen nagyon izgalmas vonatkozásai vannak az önmagunkról alkotott képpel. Hogy tulajdonképpen nekem, gyóntató papként, állandóan dolgom az, hogy ezt a képet fejlesszem valakiben. Tehát nem csak azt, hogy én föloldozlak téged, hanem hogy ahogyan beszél, legyen érzékenységem arra, hogy azt mondjam, te tudod, hogy ez itt túlzás? Hogy én ezt nem látom bűnnek? Vagy szerintem ez nagyon súlyos. Te érzed ezt, vagy érzékeled, vagy csak úgy ezt most ide tetted? Vagyis, hogy ez a kép tudjon formálódni. Ezt nem szoktam túltolni. De vannak ordító dolgok. Olyan, hogy csak úgy, na. Ennek azt a részét szoktam, nézem az időt, elveszettem az időérzékem. Annak a részét szoktam nektek hangsúlyozni, hogy amikor bejön a néni, és azt mondja, hogy 40 fokos lázam volt vasárnap, és nem jöttem misére. És ezért képes mondjuk 50 percet állni a gyóntató sorba, hogy ezt elmondja. Ami meg nem bűn. Egészségedre. És hogy miért gyónja meg mégis azt, ami nem bűn? Azért, mert egyszerűen a magáról alkotott képpel nem egyeztethető össze. Mert ő az a rendes asszony, aki vasárnap ott van misén. És ha ő nincs ott, egyszerűen ez elviselhetetlen neki. De nem azért, mert akkora rosszat tett, hanem mert ő nem az az asszony, hanem az, aki vasárnap ott van. Ó, ezért a magunkról, a másikról, vagy mi rólunk alkotott képnek a fejlesztése óriási jelentőségű. Mondjuk így finoman élet-halál kérdés. A szó szoros értelmében. És a szándékos vakság kiterjed arra, hogy ezt a képet magamról, rólad, vagy mi rólunk, vagy ti rólatok, vagy akárkikről, ha úgy döntünk, hogy nem fejlesztjük, hanem fönntartjuk a magunkról alkotott képet. És ez... Ah. Egy másik kutatást szívesen idehoznék, azt mondja, hogy a számokat nem akarom elrontani, de igazán érdekes, azt mondja, évente 7 mamut vállalatnál, nagy multinál, 7-ből 1 súlyos csalást követ el. Tehát minden évben 7 multinacionális cégből 1-nél nagyon súlyos csalások történnek. Ezek a csalások 380 millió dollárnyi kárt okoznak. 380 millió dollár évente, hogy egy cég csal. Egy cégnek könnyebb csalni, mert nagyobb a személytelenség. Na most, ezzel szemben évente körülbelül 100 újságírót gyilkolnak meg. Olyanokat, akik mondjuk cégeknek a csalásait igyekeznek kideríteni és leírni. Mikor megölünk egy újságírót, mert elmondja, hogy mit csináltak abban a cégben, tulajdonképpen ez a szándékos vakságnak egy nagyon sajátos megnyilatkozása. Hogy eltesszük láb alól az embert, és akkor megint nem, akkor nincs mondat. Nincs, aki mondja. Akkor az nincs. Svájcban csináltak egy jópofa kutatást. Azt mondták, négyszer földobunk egy pénzt, fémpénzt, fej vagy írás. Tik, 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 tik. Hány százalék esélye van annak, hogy mindig írás legyen? Hú, hát ha van itt köztetek okos. Hogy mind a négyszer írás legyen. Annyi a valószínűség, hogy mindig írás legyen, négyből, 6,25%. Ha én vallhatom be, hogy hányszor dobtam írást, akkor ez az arány sajátosan módosul. A kutatásból az derült ki, hogy miközben 6,25% a valószínűség a négy írásnak, saját bevallásos módszernél a véletlenszerűen szereplő alanyok 30-35%-a dobott négy írást, ami ez elég brutális túlteljesítés a valószínűségnek. Mindez pedig azért, mert minden egyes írásért kaptak 5 eurót. Szóval végül is premizálni is lehet bennünket. És hogyha tudjuk, hogy mi vallhatjuk be, és nem bukunk le, akkor tulajdonképpen 35%-unk a legbrutálisabb csalásra is minden további nélkül. Mert a kutatás, amit én hallottam, nem terjed ki arra, hogy hányan mondtak 2 helyett 3-at, 1 helyett 2-t. Az a benyomásom, hogy 1 helyett 2-t a többségnek belefér. Hát mert lehetett volna 2 is, nem? Hát és akkor 50-50, tehát ez tényleg, hát most azt mondja, azért ne kapjak 5 eurót, mert pehes vagyok. Ez szerintem igazságtalan. Oké, ezt nem is akarom tovább. Próbáltam ennél a széknél egy kicsit körbejárni, hogy az önmagunkról alkotott képnek a föntartása, vagy a másikról alkotott képnek a föntartása, hogy az milyen következményekkel járhat. És akkor nézem a következőt, hát tudom fejből. A következő pont így szól, milyen okai vannak a szándékos vakságnak. Ugye ebből mondtuk, az 5. volt ez. A 6. pont így szól, hogy az ideológikus gondolkozás. Mert az ideológikus gondolkozás a közkeletű hiedelmet megerősíti. Visszatérek az egyházi világba, ugyanis ott hihetetlenül sok egyházi vagy vallásos ideológia létezik. Anthony de Mellónak van egy zseniális története, ráadásul ez egy buddhista történet. Azt mondja, hogy egy buddhista szerzetes rendben, amikor a mester előadást tart, akkor már évszázadok óta az a szokás, hogy nem kezdődhet el a szertartás anélkül, hogy egy fekete macska ne lenne ott. És hát van valaki, aki megpróbál utána nézni, hogy tulajdonképpen hogy került ez be a szertartás menetébe, hogy mindenképpen kell, hogy egy fekete macska legyen. És hogy utána kutat, a következő derül ki. Sok száz évvel ezelőtt a mester előadást tartott a tanítványainak az ashramban. Miközben az előadást tartotta, egy fekete macska minduntalan megjelent, és össze-vissza rohangázott ott, és zavarta a mestert és a tanítványokat az elmélyültségben. Ezért a mester egyszer csak megállt, és azt mondja, fogjátok meg azt a fekete macskát, nagyon zavar. Erre valaki megfogta a fekete macskát, és hogy aztán ellenőrzött legyen, ameddig a mester tartja az előadásokat, ezért bezárták egy kis ketrecbe, és ott hagyták. Valahogy a következő előadásnál eszébe jutott valakinek, hogy miközben a mester beszélt, volt ott egy fekete macska jobb kézre. Ezért a biztonság kedvéért nem tudta pontosan, hogy ez tulajdonképpen miért is kell, de gondolta, hogy hát ártani nem árt, ezért beszerzett egy fekete macskát, ketrezbe zárt, és letette a mester mellé, hogy tulajdonképpen nem tudta, miért van ott ez a macska, de gondolta, hogy neki fontosabb dolga is van. Meghalt a mester és a tanítványok, és a következő szertartáskönyvbe bekerült már, hogy a mester jobbjára egy fekete macskát kell állítani. Mikor bekerül egy szertartáskönyvbe, hogy mindenképpen kell fekete macska, anélkül nincsen szertartás, ez az ideológia. Az ideológia az, amikor van egy fönnálló rendszer, és akkor elkezdjük azt megmagyarázni, hogy ennek mindig így kell lenni, és ez mindig így volt helyes, és tudjátok, hogy nagyon jó pofa gondolatsor azt mondja. Minden változás úgy kezdődik, hogy először a többség azt mondja, ez lehetetlen. Amikor valakik elkezdik megcsinálni, akkor a többség azt mondja, lehetséges ugyan, de ellentmond a vallásnak. Amikor már a vallásosok többsége is úgy csinálja, akkor a többség azt mondja, mindig így csináltuk. És hogy emlékszem azokra tulajdonképpen a drámaian meddő vitákra, amiben általában nem szívesen vettem részt, viszont ha már ott kellett lennem, akkor megfigyelőként roppant érdekes volt, hogy például a főmise délelőtt legyen vagy este. De nem az volt az érdekes, hogy mondjuk keresztény emberek nagyon vitatkoztak azon, hogy egy egyházközségben főmise délelőtt legyen vagy este, hanem az, hogy milyen érvekkel támasztották alá azt, hogy mindenképpen délelőtt. És ahogy az érvelés elhangzott, na, akkor bepillantást lehetett látni az ideológiák erejéből. Hogy volt, aki leült, és azt mondta, egészen nyilvánvaló, hogy az Úr napját úgy kell megszentelni, hogy azt reggel kell csinálni, különben nem szentelődik meg a nap. Értitek? Hát attól szentelődik meg, nem az Isten tisztelettől szentelődik meg. Tehát, ha ott vagyok délelőtt, akkor már azzal megszenteltem azt a napot. Tehát ez napnál is világosabb. Hát hogy tudnám megszentelni az Úr napját úgy, hogy este oda tolom magam? Tehát mi van az egész nappal? Akkor az este megszentelése, nem tudom, az éjszakáé. Erre mások a következőt mondták. Na jó, jó, de azért emlékezzünk csak vissza, hogy Jézusnak nem utolsó vacsorája, de úgy nem utolsó reggelije volt, hanem utolsó vacsorája, hogy hát tulajdonképpen annak az eredete nem egy reggeli, hanem egy vacsora. Tehát tulajdonképpen azért lehetne vacsora, hát akkor az viszont délután van, vagy este. Ezek ideológiák. És meg tudjuk gyilkolni egymást ideológiák miatt. Hogy most reggel kell lennie, vagy este kell lennie. Minisztránsoktól szoktam kérdezni, mikor tanítottam még őket. El tudjátok-e képzelni, hogy a felajánlásra a bort és a vizet félmeztelen nők vigyék? Hát mondjuk emiatt szokták kiíratni a szülők a gyerekeiket. Azokról a foglalkozásokról, amelyeket én tartok, de kicsit kívül a figyelem föntartásának is van létjogosultsága. Mert ez a kérdés újból és újból az összes szundikáló gyermeket fölébreszti, és ezt rám néznek, és persze akkor hirtelen úgy lesz, hogy ők nagyon gyorsan egy oldalon, egy táborban lesz, és atya, hát hogy ma, hogy, hát mi, akkor? Mindenki annyira katolikus lesz ilyenkor, hogy magam is meglepődök rajta, mint hogyha ténylegesen az ördög ügyvédje vált volna belőlem. És amikor ők hihetetlen világossággal elmondják, hogy ez egyszerűen dráma, és hogy az atya hogy lehet, és ezt máskor is mondta el, és hogy nem jelentettek-e föl, és hogy ez hogy, és akkor elmondom nekik, hogy ez nem lehetséges, hanem történik. Ugyanis archaikus afrikai népeknél, akik katolizálnak, és nem hordanak melltartót, a szertartásra nem vesznek föl katolikus melltartókat, amelyeket esetleg Rómában egy szabóság készít a számukra, hanem természetesen, ahogy érik az életüket, a szertartást is úgy fogják végigcsinálni. És a legizgalmasabb az, hogy éppen egy apáca zárdában voltam, nem mint apáca, hanem ott tartottam vala, tök mindegy mit, mindegy ott tartottam, mondjuk magamat, de Éppen ott voltam, és volt egy szünet, és a szünetben ez egy misszionárius rend volt. Hívtak engem, hogy tartsak egy előadást, de hát több előadás volt, egymás után közte szünet. És ott le volt rakva Misszió című újság. És én mondom, hogy milyen érdekes, hát olvad, nézegettem a Misszió című újságot, és egyszer csak félmeztelen nőkre lettem figyelmes, akik a Szentmisén éppen a bort és a vizet vitték föl. Ugye milyen érdekes? Ha fölteszem a kérdést, hogy ez lehetséges, azt mondjátok, na, hát szóval ez nagyon durva. Szóval tényleg hova fog még? Szóval ennél lejjebb már nincsen. De én még félmeztelenül sose vittem a bort meg a vizet. Na, nem én csináltam. És hogy amikor egy arhaikus törzs, aki így él, és így viszi föl a bort és a vizet, az teljesen oké. Kivéve azoknak, akik ideológikusan gondolkoznak. Mert nekik nem oké. Tudjátok, hogy az eszkimók egyszer Rómához folyamodtak. Azt mondták, tisztelt főhatóság, lehetséges volna az, hogy mi ne azt mondjuk, hogy Isten báránya, hanem, hogy Isten fókája. Látjátok, most fény vetül az ideológikus gondolkozásmódotokra. Ezt nem akarnám szűk látókörűségnek mondani, de a nevetésetek sokat árul el. A főhatóság a következőt írta, ennek még a fölvetése is mélyen sérti a szent és katolikus hitet. De erre az eszkimók visszaírtak, hogy ők egyáltalán nem akarták sérteni a szent és katolikus hitet, hanem tulajdonképpen náluk nincsen bárány. És hát ez, hogy az Isten báránya, ez nekik egyáltalán semmit nem jelent, és ott abban a hóigluban, amiben hát kétség kívül néhány tárgy van, de mondjuk bárányos kép egyáltalán nincsen, és hogy akkor esetleg egy csomó bárányos képet kellene neki küldeni eszkimó országba, hogy el tudják mondani mindenkinek, aki ott a misén részt vesz, hogy tulajdonképpen mi az, hogy bárány. És hogy tulajdonképpen ők azért gondolták ezt, hogy Isten fókája, mert hogy... hát, hogy nekik a fókából van minden. Hát a fókaprém adja azt, hogy ne fázzanak meg, arra fekszenek, azzal takaróznak, azzal világítanak, annak a zsírjával főznek, azt, minden a fókából van. Hogyha ők mondhatnák azt, hogy Isten fókája, ennél jobban a Jézusba vetett hitük nem fejeződhet neki. A főhatalmaság válasza, Istennek báránya van, és nem fókája. A személyes véleményem az, hogy semmi problémát nem okozna nekem, ha az eszkimók Jézust úgy látnák, hogy az a valaki, aki szimbolikusan és párhuzamosan és jelképesen, mint ami az ő életükben a fóka, vagyis, hogy mindent a fókán keresztül kapnak. A fényt, a meleget, az ételt, az italt, a ruházatot és mindent. Én ezt kifejezetten gyönyörűnek látom. És milyen érdekes, mikor azt... Na. Azért akartam ezt elmondani, nem azért, hogy botrányt csináljak, hanem mert nagyon jól lehet látni, hogy mennyire beágyazottak vagyunk egy kultúrába. És egy másik kultúrának a lényegi kifejezései annyira idegenek tőlünk, hogy jó esetben csak kinevetjük, rossz esetben pedig... Miközben ők a lényeget szerették volna kifejezni. Más kérdés, hogy persze, hogy eldönthetjük, hogy most ez így legyen, vagy úgy legyen, vagy amúgy. Tulajdonképpen erre a kérdésre, hogy használhatják az eszkimók Isten báránya helyett azt, hogy Isten fókája, erre a kérdésre két jó válasz van. Az egyik, hogy igen, a másik, hogy nem. Nem is ez a kérdés, hogy mi lesz a válasz, hanem hogy hogyan indokoljuk meg. Mikor az egyik magyar püspök írt a római hatóságnak, és azt mondja, nem volna lehetséges házas embereket pappá szentelni? Kipróbált házas embereket, 50-60 éveseket. Akkor egy hivatalnok azt válaszolta neki, hogy püspök létére tudnia kellene, hogy a katolikus egyházban ilyen nincs. Ezzel a válaszsal az a probléma, hogy van. Mert például anglikánok, akik katolizálnak, vagy evangélikusok és reformátusok, akik katolizálnak, lelkészek, ők lehetnek katolikus papok a katolizálás után úgy, hogy családosak. Ezért tehát az a válasz, hogy azért nem lehet, mert a katolikus egyházban, a római katolikus egyházban nincs, ez egy ideológikus válasz, ugyanis van. Hát arra a kérdésre, hogy megengedjük-e, hogy nős férfiakat pappá szenteljünk, igen vagy nem, két jó válasz van. Az egyik, hogy igen, a másik, hogy nem. De a rossz válasz az, amivel megindokoljuk. Hát minden további nélkül elfogadható sokféle jó válasz, hogyha közben egymást emberszámba vesszük. Nem gondolja egy hivatalnok, egy püspökről, hogy megbolondult. Vagy hogy éppen nem tudom, két hete nem tudja, hogy mit tanult papnövendékként. Az ideológiáknak, éppen most az előző 20 percben kicsit el is szaladtam, szerintem most kiderült az utóbbi 20 percben, micsoda döbbenetes ereje van. Döbbenetes. És hogy nem is olyan könnyű megkülönböztetnünk, hogy most a lényegről beszélek, vagy ez egy ideológia, amivel egy fönnálló rendet, rendszert, hagyományt vagy szokást meg szoktunk indokolni. És ez már akkor az intézményesülésnek és a hatalomnak az összefüggésében fog megtörténni. Hogy elég sok ember életet követelt, hogy ideológiákhoz ragaszkodtunk. Jó válasz lehet az igen is, meg a nem is. De az ideológus válasz, az tönkretesz minket. Elég komorra hangszerelt volt a mai alkalom. Olyan adventies, lilás. Nagyon köszönöm a figyelmet. Következő alkalommal az ideológiáknál idéznék még egy kicsit, és aztán megyünk egy következő pontra.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.